Most folytatódik a gólvonal. A színházak és a múzeumok éjszakájának mintájára rendezik meg szeptember 7-én először a futball éjszakáját, amelyen a többi között a stadionok eddig nem ismert részét is meg lehet tekinteni, hangsúlyozták az esemény szervezői. Borsi Dávid, a szervezőbizottság tagja kiemelte, 21 klub már biztosan csatlakozott az országos programhoz, amelynek keretében szeptember 7-én akár a legismertebb labdarúgókkal is együtt lehet edzeni.
Miért most és honnan jött az ötlet?
Az ötlet onnan jött, hogy mind a hatan a szervezőbizottságból nagyon szeretjük a labdarúgást, és az életünkben nagyon fontos szerepet tölt be a futball. Így egy beszélgetés során jött a gondolat, hogy igazán megszervezhetnénk a futball ünnepét, ami futball éjszakája névre hallgat. Nyilván előttünk vannak jó példák, innen jött a gondolat, hogy mi is egy éjszakát, vagy egy egész délután szálljunk arra, hogy országszerte megünnepeljük ezt a sportágat.
Mennyire lesz országosan kiterjedt ez az esemény, hány helyszínről tudnak jelenleg?
Jelen pillanatban már 17 városban biztosan lesz futball éjszakája. Ez a 17 város egyébként nem 17 helyszínt jelent, ugyanis Budapestről már több csapat jelezte a részvételét. Jelen pillanatban 21 klub regisztrált már, de várhatóan még többen csatlakoznak majd a kezdeményezéshez.
Néhány példát tudunk mondani, hol, merre, mely megyékben, megyeszékhelyeken lehet még számítani eseményekre?
Budapestről a Ferencváros, az Újpest jelezte már biztosan részvételét, de a vidéki fellegvárok közül Nyíregyháza, Diósgyőr is, Debrecen is csatlakozott már a programhoz, de ugyanúgy a nyugati ország részben például Győr, Gyirmót is csatlakozott már. Tényleg egy egész országot lefedő kezdeményezésével lett a futball éjszakája.
Ameddig még van néhány hónap, de néhány hónapja már ötletelnek, nyilván vannak programok, felvetések, elképzelések, hogy milyen programok töltik ki majd ezt az estét. Nagy vonalakban lehet-e már tudni azt, azon túl, hogy a kluboknak is szabad kezet adnak, de nyilván instruálják őket, úgy nagy vonalakban mikre lehet számítani.
A színházak éjszakája és a múzeumok éjszakája mintájára mi is úgy döntöttünk, hogy a csapatokra bíznánk azt, hogy milyen programokat szerveznek az adott helyszíneken, így ebben mi nem szólunk bele, azonban ajánlásokkal éltünk a számukra. Javasoltuk azt, hogy érdemes lenne a stadionokat, illetve az infrastruktúrát megnyitni, és érdemes lenne a szurkolókat körbevezetni a helyszíneken. Szerintem az embereket leginkább a kulisszák érdekli, tehát mutassák meg az öltözőt, mutassák meg a rehabilitációs központot, a fitness termet, az éttermet, tehát minden olyan egységet, amit egyébként egy szurkoló a hétköznapokban biztosan nem ismerhet meg. Szintén fontos program lehet az, hogy sportfoglalkozáson vehessenek részt a szurkolók, hiszen ugye az átlagembernek erre sincsen lehetősége. Szerencsére sokan futballoznak az országban, de mégis sokan vannak olyanok, akik soha életükben nem vettek részt egy kapusedzésen vagy egy átlagedzésen. Úgyhogy ezt is javasoltuk a csapatoknak, hogy szervezzenek hagyományos foglalkozásokat, ahová az érdeklődők be tudnak regisztrálni, tehát így a kedvenc csapatuk edzőpályáján, kedvenc csapatuk gyepén tudnak akár sportfoglalkozáson részt venni.
Tegyük fel, Böde Dániel éppen nem érdekelt a finnországi válogatott mérkőzésen, akár vele együtt is lehet gyakorolni egy edzésen.
Vele együtt, de akár az is elképzelhető, hogy éppen Böde Dániel fog edzést tartani az érdeklődőknek, úgyhogy a pontos programokat jelen pillanatban még nem látjuk, viszont azt tudjuk, hogy sok helyszínen délután 2 órakor elkezdődnek az események, és biztosan az éjszakában nyúlnak majd a programok. Nagy valószínűség szerint mindenhol egy villanyfényes gála mérkőzéshez zárul majd a futball éjszakája.
Milyenek voltak az első visszajelzések a klubok részéről?
A csapatok nagyon-nagyon lelkesedtek az elképzelésünk kapcsán. Én azt gondolom, hogy nagy részük egyből ráugrott az ötletre, és szinte hezitálás nélkül csatlakoztak a futball éjszakájához. Hiánypótlónak találták ezt a programot, úgyhogy maximálisan támogatták. Többen elmondták, hogy egyébként a hétköznapokban ők szoktak évente 1-2 alkalommal nyílt napot vagy családi napot szervezni, de látják azt, hogy ez a futball ünnepe Magyarországon, úgyhogy ehhez érdemes csatlakozniuk.
Itt szóba került a sajtótájékoztatón, hogy a labdarúgáshoz köthető, de nem futball jellegű sportágak is lesznek. Én kiegészítő sportágakról is beszéltek, amiket ki lehet próbálni vagy látni, mik ezek.
Szinte javasoltuk a kluboknak azt, hogy például az e-games egyre népszerűsödésével érdemes lenne például Xbox csatákra hívni aktív játékosokat, ahol a szurkolók mérhetnék össze konzolokon a tudásukat aktív futballistákkal, ez például egy javaslat, de szintén ki lehetne esetleg próbálni adott helyszínenként a Techbolt, ugye, ami egy magyar találmány, akár Tengó partira is lehetne invitálni a profi focistákat, úgyhogy szabad a pálya, a csapatok döntenek arról, hogy milyen eseményeket szerveznek.
Borsi Dávidot, a futball éjszakája szervezőbizottságának tagját hallották. Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője arról beszélt a szerdai eseményen, hogy az MLS azért állt a rendezvény mellé, mert annak célja beleillik a szövetség szakmai koncepciójába.
A Magyar Labdarúgó Szövetség minden olyan kezdeményezést támogat, amely népszerűsíti a labdarúgást, a magyar labdarúgást a szurkolók körében, a gyerekek körében, de őszintén mondom, hogy kíváncsian várjuk ennek a rendezvénynek a hatását, hogy valóban mennyire mozgatja meg a közvéleményt, hogyan kapcsolódnak rá a szurkolók. Én azt gondolom, hogy megnyílnak a stadionok, akár Budapesten, akár vidéken, ez vonzó lehet a helyi szurkolók számára, a helyi gyerekek számára, hiszen olyan kulisszatitkokat ismerhetnek meg, amit egyébként a hétköznapokon vagy a hétvégeken nem bemehetnek mondjuk az öltözőkbe, a szertárba, esetleg olyan helyekre, ahol egyéb alkalommal nincs lehetőség, tehát mindenképpen élményt kínálhat a lehetőség, és kíváncsian várjuk, hogy valóban a szurkolók ezt hogyan fogadják ezt a kezdeményezést.
Ugye nyilván itt a klubok hatáskörében lesz jó néhány program, az MLS-re csak ösztönzést adhat, viszont az MLS-nek is vannak létesítményei, például a Telki edzőközpont, akár ez is szóba jöhet helyszínként?
Elsősorban azokra a klubokra gondoltak a szervezők, akik NB1-ben és NB2-ben szerepelnek. A Telki edzőközpontban egyébként rendszeresen vannak sajtótájékoztatók, illetve látogatások, tehát a szurkolók is egyeztetett időpontban oda mehetnek, de ez a rendezvény elsősorban az NB1-es és NB2-es klubokról szól, akik rendelkeznek kisebb-nagyobb szurkolótáborral, és hát az is célja lehet ennek a rendezvénynek, hogy a fiatalok, a gyerekek megismerjék a labdarúgás hátországát, megszeressék a futballt, és később labdarúgóként, vezetőként vagy szurkolóként csatlakozzanak a klubhoz.
Sipos Jenőt, az MLS szóvivőjét hallották. Gianluigi Buffon, a Juventus legendás labdarúgója csütörtökön bejelentette, hogy a szezon végén távozik a torinói egyesülettől. A 40 éves kapus, aki 2006-ban világbajnok lett az olasz válogatottal, elárulta, két héttel ezelőttig azt tervezte, hogy befejezi a pályafutását, de időközben meggondolta magát, miután több nagyon érdekes ajánlatot is kapott. Gianluigi Buffon 26 trófeát nyert a Juventusszal, amellyel idén 9. alkalommal sorozatban 7-szer lett bajnoki aranyérmes az olasz élvonalban. Profi karrierjét a Pármában kezdte 1995-ben, Torinóba 2001-ben került, és több társával, a többi között Alessandro Del Pieroval és az aranylabdás Pavel Nedveddel együtt akkor is hűséges maradt a Juventushoz, amikor a csapatot 2006-ban a bundabotrány miatt a Serie B-be száműzték. A kapus elmondta, nem alacsonyabb osztályú klubnál képzeli el a jövőjét, hozzátette, néhány nap gondolkodási idő után határoz arról, hogy hol folytatja. Dénes Tamás szakíró, az Inforádió sportrovat vezetője szerint egy igazi sportember távozik a torinói klubtól.
40 éves, úgy döntött, hogy sem az olasz válogatottban egy búcsúmérkőzés erejéig nem vállal már szereplést, sem pedig nem folytatja pályafutását a Juve-ban. Nagyon emocionális búcsú volt ez, és egy igazi úriember lép le a világfutball színéről, hogy aztán merre felé vesz az irányt, ezt nem lehet tudni, korábban felvetődött, hogy esetleg a Boca Juniors szerződtetni Argentinába. Ezt visszautasította, azt is kizárta a tegnapi sajtótájékoztatón, hogy esetleg korábbi klubjába, Parmába térne vissza, nem akar levezetni a harmadik, negyedik ligában sem, valamelyik kis csapatban. Ő azt mondta, hogy nem zárja ki a pályafutása folytatását, körülbelül két héttel ezelőtt még biztosan nemet mondott volna a folytatása, azonban azóta olyan ajánlatokat kapott, amelyek megfontolása érdemesek. Kapott kérdést arról, hogy esetleg az angol Premier League-be szerződne, és nem mondott kategorikusan nemet, úgyhogy több angol csapat szurkola, és bizonyosan reménykedik. Buffon azt mondta, hogyha lecsillapodik a mostani emocionális töltet, hogyha vége lesz a bajnokságnak Olaszországban, a következő hét elején bejelenti majd, hogy hol folytatja pályafutását.
Dénes Tamás szakírót, az Inforádió sportrovat vezetőjét hallották. 26 nap múlva rajtol az oroszországi labdarúgó világbajnokság. Az Inforádió és az Infostart 50 részes sorozata a VB történet 50 legjobb futballistáját mutatja be. A 25. részben Dino Zoffot méltatjuk. A lista 26. helyére választott játékosról Dzsubák Tamás kérdezte Dénes Tamás szakírót, az Inforádió sportrovat vezetőjét.
1982-ben 44 éves szünet után nyert világbajnoki címet az olasz válogatott. A csapatkapitány a 40 éves Dino Zoff volt, mindmáig ő a legidősebb világbajnoka a labdarúgásnak. Emellesleg az egyetlen azzurro, aki Európa és világbajnoknak is mondhatja magát. Dino Zoff az infostart.hu VB rangsorának 26. helyezettje.
Mi volt Dino Zoff titka, hogy még 40 éves korában is első számú kapusa volt az olasz válogatottnak?
Nyilván a hihetetlen szerencsés genetika, ez az egyik titok nyitja, a másik nyilván a született jó képességek. A harmadik pedig az olasz tradíció, hiszen az olaszoknál igen tradíció az, hogy a kapusok akár a 40 éves korukig védenek, sőt jól védenek. Zoff ugye 1942. február 28-án született, az Udinese, a Mantova, a Napoli és a Juventus voltak pályafutásának állomásai, 6-szoros bajnok lett, 2-szeres olasz kupa győztes, UEFA kupa győztes, 2-szeres megdöntős a Juventusszal, és 1968-ban, tehát csak 26 éves korában mutatkozott be az olasz válogatottban. 1983-ig 112 meccsen védett a csapatban, a Squadra Azzurrában, Európa bajnok lett 1968-ban, EB bronzérmes 1980-ban Olaszországban, hát a világbajnoki címmel tette fel a koronát a teljesítményére. 1974-ben, 1978-ban és 1982-ben, tehát 3 tornán is ővédett az olaszok összes mérkőzésén. Pályafutása csúcspontját az spanyolországi 1982-es világbajnokság hozta, akkor már Papadinónak becézték. Az olaszok a csoportmeccseken vergődtek, a lengyelek, a perujak és a kamerunink ellen is csak döntetlent játszottak, majd a középdöntőben nagyon nehéz sorsolást kaptak 2 dél-amerikai csapattal. Legyőzték előbb az argentinokat 2-1-re, pedig az argentinoknál a Bertoni, Ramon Díaz, Maradona, Kempes 4-es támadott, majd 3-2-re megverték a torna legszebben játszó csapatát, a brazil együttest, úgy, hogy ugye Paolo Rossi mesterhármas szerzett, de nagyon kellett a győzelemhez Dino Zoff utolsó pillanatokban mutatott szenzációs vetülése, bravúrja, ahogy kivette Oscar labdáját. Az olaszok nem kaptak aztán gólt az elődöntőben a Bonyek nélkül kiálló lengyelektől, majd csak a döntőben is 11-esből kaptak, azt Paul Breitner lőtte a német középpályás. Ez kevés volt azonban ahhoz, hogy a németek nyerjenek. Az olasz válogatott 1934 és 1938 után újra világbajnoki címet szerzett.
Dino Zoffról további érdekességeket olvashatnak az infostart.hu oldalon. Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szabó Gergő.